Tehát 2 Timóteus 1:1-től így hangzik Isten igéje. Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint Timóteusnak, szeretett fiának, kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi urunktól. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem róla könyörgéseimben, és könnyeire emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jut ugyanis a benned lévő képuradás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Louisban és anyádban Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetek téged, hogy gerjesz fel az Isten kegyelme ajándékát, amely kezeimben áttétel által van benned, mert nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Ne szégyeld hát a mi úrunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdet előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítő Krisztus Jézus, üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, Krisztus, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó szent lélek által. Tudod, hogy az Ázsiában lévők mind elfordultak tőlem, köztük Fügelosz és Hermogenész is. Az Úr legyen könyörületes Onéziforosz háza népe iránt, mert sokszor felüldített engem, és nem szégyelte bilincseimet. Sőt, amikor Rómában volt, buzgón keresett engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon. És hogy milyen nagy szolgálatokat tett Efézusban, azt te tudod a legjobban. 11-es verstől 13-ig igaz beszéd ez, ha vele együtt halunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk őt, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadja. Az Úr tegye áldottá az igéjét, és nyissa meg a mi szívünket, és a lélek által tanítson bennünket. Amen. Foglaljatok helyet. Nos, pünköst van, és ha máskor nem is beszélnénk a Szentlélekről, de hát ugye ez nem így van, most biztos, hogy időszerű szólni a Szentlélekről. És hát ezt az igét hozta elém az Úr, hogy nézzük meg, amit itt a Szentlélek Pál apostolon keresztül Timóteusnak mond, hogy nem a félelemnek szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét, lelkét. Ugye, lélek-szellem kérdésében, hát talán röviden, az ember hármasságáról szól a Szentírás, test, ugye fizikai testünk porból lett és porrá lesz, a lélek, érzelem, értelem és akarat, és a szellem, amely Istentől van. Az Isten az ő szellemét lehelte, a porból gyúlt testébe az embernek, és a szellem által lett élő lélekké az ember, tehát a szellem és a test találkozásakor jött létre az embernek a lelke, és természetesen az örökké valóságban mindaz, ami élmény, emlék, az megmarad, és magunkkal visszük. A rossz emlékeink, a gonoszságaink, amelyre bűnbocsánatot kapunk Jézus Krisztus vére által, azokat úgy fogjuk látni, hogy Jézus vére fogja befedni, és az Úr meg nem emlékezik róla, és már mi sem fogunk emlékezni. Arról viszont fogunk emlékezni, hogy van az életünknek egy jó része, amely Jézus vére és az ő kegyelme miatt lehetek itt a mennyországban. Tehát ezt biztos, hogy tudni fogjuk mindvégig, hogy a Krisztus kegyelme által lehetünk a mennyországban. Tehát ezzel tisztában leszünk, világos lesz számunkra, annálban fogjuk imádni őt, mikor látjuk, hogy mit szerzett nekünk. Mert most még ugye Csak homályosan látogatjuk a mennyországnak a csodálatos világát, valóságát, ahova megyünk és tartunk. Amikor benne leszünk a mennyországba, akkor fogjuk majd igazán értékelni, amit kaptunk az Istentől ajándéképpen az örök életben. Nos, félelem azt gondolom aktuális téma ma, ha körültekintünk a világban, vagy ha tekintjük esetleg magunk életét. A félelem jelentkezik az emberekben, és találkozunk a félelemmel léptennyomon, lehet a saját magunk életében, félelem a jövőtől, félelem egy kapcsolattól, félelem a főnöktől, félelem a anyagi bizonytalanság miatt, félelem a hitelek miatt, félelem. És azt lehet mondani, hogy önmagában a félelem nem feltétlen ellenségünk, mert a félelem Isten ajándéka például a kisgyermeknek, amikor kialakul benne a félelem érzet, hogy nem fog beleugrani a szakadékba. Addig meg vigyázni kell rá, mert a félelemérzet, mi nem alakul ki egy gyermekben, addig félelemérzet nélkül tud cselekedni. De a félelem önmagában egy védelem is az ember számára, sőt a Biblia beszél Isten félelemről. Az ember az Isten tiszteli, féli az Urat, mint a gyermek féli az apját, vagy az édesanyját, és tudja, hogyha rossz irányba megy, akkor vagy valami következménye lesz, például megvonásra kerül a zseppénz, vagy nem tudom, nem mehet el kirándulni. Tehát valamilyen retorzió következik, ha áthágja a szabályokat. Áthágja a védelmében, a védelméül kiszabott szülők által, a gyermek védelmében kiszabott határokat. Tehát a félelem önmagában egy pozitív dolog. Nos, azt mondja Dávid a Zsoltárok könyvében, a félelemmel kapcsolatosan, a Zsoltárok 56.4-ben, ha félek is, benned bízom. Tehát a félelem, azt látom, vágjátok többen, ez már kihúzott egy párszor a csávából, igaz? Olyan mentő volt a félelmek között, ez igen, úgy látom többeknek, már megvallották, harcoltak, üdötték, vágták, jól tettétek. Ugye a félelemnek van egy szelleme, nem a félelem szellemét adtanunk az Isten, és van a félelem, amelyet kiűz az Istennek a szeretete, az Istennek való ragaszkodás, neki való hitelt adás. Igen, nem. Csak ebben a bibliai részben nem a félelemről beszél a Biblia. Itt nem a phobos kifejezés van, amely a félelem, hanem itt a gyávaságról beszél a Biblia. De a Biblia itt azt mondja, hogy nem a gyávaságnak, hogy a félénkségnek a szellemét adta nekünk az Isten. Hát ez megdöbbentő. Különösen úgy, ha olvasunk még másik két igehelyről is ezzel a témával kapcsolatosan. Először is lapozzunk a Máté evangélium a 8. részhez, és nézzük meg, hogy hogy is alakul ez a deilosz, ez a gyávaság, félénkség, bátortalanság, ezt jelenti, gyávaság, félénkség, bátortalanság. Máté 8-hoz lapozzatok, és egy megdöbbentő nézőpontból fogjuk megnézni ezt a történetet, amelyet talán többen már olvastatok a Bibliában. Máté 8, és hát a Új Szövetség első evangélium ez. Máté 8, 23. vers. Amikor beszállt a hajóba, követték őt tanítványai. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Jézus nem nagyon zavarták ezek a nagy hullámok. Tanítványai oda mentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták. Uram, ments meg minket, elveszünk. De ő így szólt hozzájuk, miért féltek kicsi hitűek? Majd felkelt rá, parancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskedik neki? Azt mondja itt Jézus nekik, miért vagytok gyávák? Teljesen kiakasztott. Ezt így rátaláltam, miért mit kellett volna csinálniuk? Tehát teljesen normálisnak tűnik igaz, hogy felébresztik Jézust. Hát mi is iszottuk, nem? Jézus, kelj már fel, nagy baj vagyok, félek. Problémák vannak az életemben. Nehézségekkel állok szembe. Jézus, kelj fel! Ja, így imádkozunk, igaz? Jézus fel szeretnénk kelteni, mert úgy gondoljuk, hogy alszék is. Nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. De Jézus azt mondja nekik, hogy miért voltatok gyávák? Miért voltatok félénkek? Miért? Mit kellett volna csinálniuk? Mit kellett volna tenni? Ha nem Jézus felébreszteni? Hát miért volt ez olyan rossz dolog? Tiszta gáz, nem? teljesen úgy tűnik, hogy ez egy szabályos, szellemi eljárás, hogy Jézus felébresztik. És mondja, hát nem látod, Uram, hát bajban vagyunk, hát csinálj már valamit. És még mondja nekik, hogy nem ez volt a legjobb út. Föl kellett volna állni a tanítványoknak, és azt mondani, a Jézus nevében, aki alszik, némulj el! Vagy mit kellett volna tenni? Válaszold meg ezt a kérdést. De azért még találunk válaszra. Mit kellett volna tenni a tanítványoknak, hogy Jézus megdicséri őket? Na, menjünk tovább. Jelenések könyve, 21. fejezet. Azért mosolygok magamban, mert ha figyeltétek itt a dicsőítést, meg amiket én a Szentlélek hívületében itt mondott, hogy parancsolni dolgoknak, meg stb. Én csak mosolyogtam magamban. Mondtam is Ápinak, erről fog prédikálni. Szóval az jó. Szerintem is. Jelenések 21. Ezek viszont megdöbbentő igék lesznek. Nagyon kemény. Jelenések 21, 1, 2 és 7, 8. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. 7. vers. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, a gyilkosoknak, és a paráznáknak, a varázslóknak és báványimádóknak, és minden hazugnak meg lesz az osztály része a tűzzel és kénnel égő tóban, ez a második halál. De a gyáváknak is a része az örök áldozat. Ugyanoda sorol, és ugyanaz a szó van, ennek egyik alakja van, mint a Timóteus levélben, és mint a Máté evangéliumában itt is. A gyávák nem mennek be az Isten országába. Miért? A gyávák, a bátortalanok nem győznek. Az Isten országába csak a győztesek fognak bemenni. Ezt olvastuk, nem? Akik győznek, azok bemennek az Isten királyságába, a mennyei Jeruzsálembe. A gyávák a gyávaságok miatt nem győzhetnek. És olyan megdöbbentő felsorolás van itt, amivel egy kategóriába tesz egy gyávaságot, a félénkséget, a bátortalanságot, a Biblia. A gyáva, a félénk ember meg van bénítva. Lebénul. Bizonyos szituáció, ahol szólni kéne, vagy tenni kéne, nem mer szólni. A gyávaság befogja a száját, amikor szólni kéne. A gyávaság lefogja a kezét, amikor kezdet föl kéne emelni. És azt kell mondani, Jézus nevében szűnj meg. Csendesedj el. A gyávaság lebénít. A gyávaság békjót köt az ember lábára és kezére. Megbilincseli. Hát ezért nem ezt a szellemet adta nekünk az Isten. Tehát mit kellett volna tenni az apostoloknak? Én úgy gondolom, úgy értettem meg ezzel a kapján, föl kellett volna kelni, és azt mondani, a názareti Jézus nevében, szűnj meg! Amen. És hiszem, hogy elállt volna a vihar. Mert az életük forgott kockán. Nem arról volt szó, hogy hullámzott a tenger normálisan, hanem olyan vihar volt, hogy megtelt a hajó vízzel. Tehát az meg azt jelenti, hogy a hajó megtelik vízzel, hogy bugy. És az halálos közeg az ember számára. Tehát a víz, mert tenger sem lesz többé. Azért mondom. Tehát ez a proféta ígéretünk, a jövőre nézze, tenger sem lesz többé. A tenger, ez egy halálos közeg, félelmetes a tenger, az a maga mélységeivel egyébként az ember számára. Tehát az a hatalmas óceán közepén, bugy, az egy félelmetes dolog. Ez így van, nem? Az ember számára a víz egy halálos közeg. Tehát természetes, hogy azt gondolom, ebben a helyzetben az Isten segítségét kérni normális. De hogy kérjük Isten segítségét ilyen helyzetben? Élnünk kell azzal a hatalommal, amit Jézus Krisztusban kaptunk. Nem sipákolni, sápítozni, hanem élni kell az a hatalommal. Azt mondja a Biblia, a hazugok nem mennek be Isten országába. Tehát Magyarországon, ha valaki politikus, ha valaki egyszerű kétkezi munkás, ha hazudik, nem megy be mennyek országába. És ilyen kemény. kározat felé tart. A mai magyar politika elitünk nagy része a kározat felé tart. A mai magyar média jelentős része a pokol felé tart. Mert hazudnak. Külön szakmát készítettek arról, marketingnek hívják, hogy hogyan kell hazugsággal, kicsi hazugsággal, nagy hazugsággal, ugye megvan már mértéke is a hazugságnak, ugye már aztán megvannak erre a törvények és a szabályok, bár kevéssé vagyok járatos ezen a területen, hogy mennyi igazságtartalommal kell bírnia egy ilyen reklámnak. Tehát a Biblia azt mondja, hogy ezek mind a pokol felé tartanak, a gehenna felé tartanak, el fognak kárhozni, ha meg nem térnek, és el nem hagyják ezeket a cselekedeteket, ami szintén bátorság kell. Nagy bátorság kell azt mondani, hogy figyelj, befejeztem az hazudozást, kiszállok. Elegem van. Én ezt nem csinálom tovább. Mikor benne voltál a csapatban, ez nagy bátorság kell. De a gyáva, a félénk, az sodródik tovább. Nem fog fölállni azt mondani, hogy nem, én ezt nem teszem. Igaz érthető? Hogy a mennyek királyságába bemenni, csak a győztesek mennek be. Akik Isten ereje által, nem a magukéból. De nézzük meg a többi ígét is, meg kijelentést is. Hanem Isten ereje által győznek a gyávaság felett, a félénkség felett, a bátortalanság felett. Nos, azt mondja Timóteusnak Pál, ez egyébként elég húzós szituáció ez, mert Timóteusra ráhagyja az efézusi gyülekezetet, és az efézusi gyülekezet volt a kis-ázsiai gyülekezet hálózatnak a központja. Tehát Pál apostol két esztendék prédikál és tanított, és elterjed az egész ázsiai részre, egész környékére az evangélium, olvassuk a apostol cselekedeteibe. Tehát Pál apostol Efézusból plántál gyülekezeteket úgy, hogy megtérnek emberek a Tirannosz iskolájában, ahol ő az evangéliumet hirdeti először munka mellett, aztán pedig teljesen, ugye felszabadítják a munkatársai, hogy teljes időben egész nap prédikálja az igét, az evangéliumot, és ott tanít, és hirdeti az evangéliumot, és megtérnek sokan, és ott terjed az evangélium. Ázsiában. És azt mondja a Biblia, hogy Efézusba helyezi el Timóteust, ott hagyja valószínűleg a 4. misszió útján Pál apostol, hogy viselje gondját annak a nagy gyülekezetnek, az efézusi gyülekezetnek. Efézus elég kemény szellemi központ is volt, az egy főváros volt annak a résznek, és óriás felelősség. Egy gyüleket hálózat, ami ott létrejött, Pál ráhagyja erre a fiatal szolgáltevőre, aki az évekig mellette szolgált, de azért nem kis pályás történet. Ahol Pál majdnem meghal, ne felejtjük el, Pál az apostol 3. misszió útján engedi a Szentlélekbe, erre a missziómezőre, és azt mondja, hogy majdnem, de szembenéztem az efézusi oroszlánnal, és majdnem meg kellett halnom. Elkészültem a halálra. Na, ide küldi el Timóteust. Hát kellett neki a bátorság, igaz? Kellett az erő. Tehát nem véletlen. Azt is látnod kell, hogy Pál ebben a helyzetben az első fogsága, még a római fogsága idején, a béretszállásán volt, amelyről tudósít bennünket az apostolok cselekedetei 28. fejezet. Ebben az esetben azonban negyedik misszió útját Rómában fejezi be, Néró császár uralkodik Rómában, elfogja Pál apostolt, és börtönbe veti, bilincsekbe veti. Tehát nem az a fajta raboskodás következik, ami a korábbi első börtönben, vagy fogságban lejtelekor volt. Olyannyira, hogy nem is találják, Onéziforosz keresi, kutatja, hogy hova tették, tehát még börtönben raboskodik. Nem találta egyszerűen, olyan módon bezárták őt, és hát raboskodott, mint egy bűnöző. Az első dolog még ugye vállalható volt sok kereszténynek, Pál az apostol, hát bérelt szállásában mindenki tudja, hogy ártatlan. Most azonban mi nincsek össze, mint egy gonosztevő. Mint bármely bűnöző, a börtönmélyén. Ez már néhány fehér galléros jó nevelés kapott kereszténynek nem volt vállalható. Hogy nem ciki volt ilyen lelki atyát fölvállalni, aki ilyen mértében konfrontálódik a császárra. És aki ilyen módon nem hajtja be a derekát, az okkultizmus, a varázslás, a politeizmus, a sok Isten hit, a kultusz előtt, hanem szembe megy vele. Valószínűleg nem véletlenül zárták börtönbe Pál apostolt Néró idejében. Nos, ez a helyzet, és akkor itt írja nekünk a Szentlélek. Tehát ne Timóteusnak írja a Szentlélek, most már, hanem lássuk meg azt, hogy Timóteus már a mennyben van. Ő már győzött, ő a győztesek között van, mi meg itt vagyunk. És ezen a küzdőtéren harcolunk. Tehát mit mondanánk a Szentlélek, hogy nem a gyávaságot adta neked az Isten, hanem az erő szellemét először is. Tudnod kell, hogy az erő a Bibliában a dynamis, amelyben a dinamit van, amelyet bányászatra használtak korábban, kőfejtésre használtak korábban, bedugták a dinamitudókat, meggyűrődtek, bám! És hatalmas sziklákat mozdított el a helyéről. Dinamit! Erő! Amen! Azt mondta, azt mondja Isten igéje, hogy nem a gyávaságnak a szellemét kaptad, hogy jaj, nyuszika vagyok, ne egyél meg farkas. Tehát nem ez a farkas, legyél bárány, különben megnyúzlak. Ez a mentalitás. Dinamit, erő. Azt mondja Pál Timóteusnak, figyelj barátom, ha magad rengeted a gyávaságot, minden erő kimegy belőled. Lebénulsz, megbénulsz. A riadt leszel. Tudjátok, hogy az állatok, mikor vadállatok támadnak rá, mikor a kígyóról mondják, hogy a szemébe néz, megveri a szemébe, és egyszerűen lebénul. Riadtá válik. Milyen érdekes kép. A kígyó, aki a szemébe néz, és megpróbál megbabonázni. Nem mindenkinek a szemébe nézel a kritikus szituációkban. Emeld fel a fejedet, nézz fel a hit szerzőjére és betöltőjére, a názáreti Jézus Krisztusra, és vedd az erő szellemét. Amen. Erő. Na nézzük meg. Csak néhány ige. Azt mondja a Biblia az apostolok cselekedetei 1:8-ban, ugye amit gyakran szeretünk idézni, és hát különösen ugye pünköskor ez egy nagyon idevágó Biblia rész. Ennek az elejét olvastuk, ennek a szakasznak az elejét, Isten országa dolgairól beszélt Jézus Krisztus, amíg itt volt a földön 40 napig, és 40. napon ugye elragadtatott, elment a tanítványok szeme láttára, és 10 napra rá, pünköskor kitöltötte a Szent Lelket. Mit is mond erről a Szent Lélekről maga názáreti Jézus Krisztus? Ellenben erőt kaptok, 8. vers, Apcsel 1:8. Apostolok cselekedetei első rész, 8. vers. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Lélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Halleluja, amen, ugye mondod, jó, de jó, nagyszerű, voltak 500-an. Az egész földet meg kellett hódítaniuk. Ez volt a küldetés. Hát nézhettek riadtan. Uram! Csomó helyet még térképen se láttunk, nehogy arra jártunk volna. Hát hogy fogjuk mi ezt meghódítani? Hát mondta az Úr, hogy persze, hát ehhez kell erő. Amit te is meg tudsz csinálni, az nincs szükség erőre. Az van neked. Tehát ahhoz kell erő, amit te nem fogsz tudni sosem egyedül megcsinálni és megoldani. Az életnek abban a kihívásaiban van szükség a Szentlélek erejére az embernek, amit maga nem tud megoldani, amin úgy érzi, elfogyott minden ereje, és nem tudja megoldani, nem tud kikászálódni belőle. És az a küldetés, amelyet Isten adott nekünk, az egyháznak, hogy elérjük az egész világot, és azt mondja az Úr Jézus a Máté 24:14-ben, ellenben Isten királyságának ezt az evangéliumát fogják hirdetni, az egész világon mindenhol. Ez az utolsó időknek a jele, igaz? Hogy lesznek keresztények, akik veszik Istennek az erejét, megbátorodnak, és viszik az evangéliumot. Amely, erről azt mondja Pál apostol a Róma 1:16-ban, hogy? Amen! De nézzük meg! Róma 1:16-hoz lapozzatok. Róma 1:16. Mert nem szégyellem. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje, dinamitja az, miért? Minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkozhatja ki benne hitből hitbe, ahogy megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog érni. Tehát, Pál azt mondja, hogy nem szégyellem az evangéliumot, mert megértettem azt, hogy ez a dinamit. Ez Istennek ereje és hatalma, amikor kimegy Isten királysága evangéliuma, amelyet fognak hirdetni a világon mindenhol, ezt az erőteljes evangéliumot, ami szabadító erővel bír, amely meg tudja szabadítani a megkötözött embereket a félelmektől, a nyomorból, a megkötözöttségekből. Ez az evangélium hordozza az Istennek az erejét a szabadításra. Amen. Na most ezt az evangéliumot gyáván, nyuszi módon nem lehet képviselni. Hát végül is Jézus is megpróbálhatnád. Ja, nem, bocs. Persze mindenkinek van adottsága, ajándéka, képessége. Azt szerint akar Isten használni és kibontani az életét. De azért hinnünk szükséges abban az igében, amit hirdetünk. Ha nem hiszel benne, hogy az Istenek dinamitja, amit behelyezel a sziklákhoz, azokra a helyekre, amelyek az emberek életében eldugították az életüket, tönkretették az életüket, sokszor rajta van az embereken. Ha nem hiszel benne, beteszel ezt a dinamitot, meggyújtod, bám! Lerombadja róluk a sziklát. Amen. Így lehetséges az. Janusz, itt vagy? Emlékszel, amikor megszabadultál a dohányzás megkötözöttségéből? Gyakorlatoznod kellett, 40 fekvőtámaszt kellett csinálni, 25-ször körbe kellett futnod a imaházat? Nem. Imádkoztunk? Isten ereje megszabadított téged. Amen?
Igen.
Halleluja. Ki az, akit betegségbe gyógyított meg az Isten? Isten hatalma és ereje. Ki az, akit félelmekből, depresszióból szabadított meg az Isten? Halleluja. Milyen nagyszerű, hogy nem régi, penészes, dohos könyveket kell olvasnunk, és azt mondjuk, jaj, de szép volt, mikor apostolok cselekedeteiben kitörött a Szentlélek, hogy volt valamikor pünköst, ó, de nagyszerű. És csinálni ilyen reklámkampányokat, vagy művészeti előadásokat, hogy kitöltsük a semmit. Hát, kedvesem, azt gondolom, az emberek, ha művészeti előadásokat akarnak, mert elmennek a színházba. A gyülekezetben nincs szükség művészeti előadásokat tartani. A gyülekezetben az evangéliumot kell prédikálni, amely Istennek ereje a szabadításra. Üdvözülni azt jelenti megszabadulni. Másik jelentése, ugye biztonságba helyezve lenni. Istennek az evangélium ezt végzi. Megszabadítja az embereket, és oltalom alá helyezi őket. Biztonságba helyezi őket. Igaz? Ez Istennek ereje. Az evangélium. Pál tudta ezt. Azt is tudta, hogy ő bilincsek között van, de az evangélium az nincs bilincsekbe verve. Ezért prédikálta a katonának, hogy ott volt. A katona vitte a kaszárnyába. A kaszárnyába vitte a parancsnoknak. A parancsnok vitte a főparancsnoknak. Bam, bam, bam. Mindenhol robbantotta lefel a hitetlenséget, a paráznosságot, a hazugságot, a gonoszságot, a bálványimádást az emberek életéről. A sok gyötrelmet hozó bűnt az életéről. Így van? Istenek ereje. Dinamitja. És hát olvashatjuk még az apostol cselekedet az egyik fejezetében, amikor imádkoznak a szentek, megfenyegetik az egyházat. Hát nézzük meg. Apcsel 4. Fantasztikus. Erőteljes. Halleluja! Azt mondja itt Isten igéje a 31. versben, tehát megfenyegetik az apostolokat, hogy nem prédikálhatják az evangéliumot, és ők mennek az Úr, az Uram. Ezek ezt mondták nekünk, de te nyújtsd ki a kezedet, jelekre és csodákra. Figyelj, nem azt mondják, Jézus, kelj már fel, nagy bajba vagyunk. Uram, mi akarjuk képviselni az evangéliumot, te pedig nyújtsd ki kezedet, jelekre és csodákra. Támogass bennünket, nem adjuk fel. Ugye ez volt az imának a lényege. Ilyen gondolkodás volt, ilyen hozzáállás. Nem nyafogás volt az imád, csak jaj, Uram, olyan nagy bajban vagyunk, jaj, elsüllyedünk. Bocsánat, ez elég idióta volt. Tehát amúgy az egész szituációs idióta. Nem? Néha mi keresztények úgy imádkozunk, mint akik már elvesztették a csatát. Ezek győztesként imádkoznak, kedveseim. Mint akik tudják, hogy jó oldalon állnak. Akik megfenyegették őket, azok tartanak a kározatba. És nekik is erre az evangéliumra van szükség. Most mi lesz velük, ha most megengedjük nekik, hogy hallgatunk, mert ők nekik így tetszik. Mert viszket a fülük. És problémás politikailag, hogy mi itt hirdetjük az evangéliumot. Akkor ők sem menekülnek, meg nem is sem. Ezért ezek meg se fordul a fejükbe. Imádkoznak. Na nézzük meg, mi történik. Azt mondja az Isten igéje, ugye az apostol cselekedetei 4. rész 23-as versétől van itt megörökítve a történet. 31-es verstől olvasom. 29-es verstől is kell, hogy olvassam. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetésükre, segíkre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék az igét. Ugye a te igédet, nem a magukét. Nem hamisítjuk meg az evangéliumot. Azért, hogy tetszünk az embereknek. Mert nem menti meg, a meghamisított evangélium nem ment meg senkit. Az Isten királyság evangéliumhoz szabadulás az embereknek. Ezért nem szabad meghamisítani, mert elveszel az élét az evangéliumnak, akkor már megfosztatod az embereket, akik hallgatják, hogy megmeneküljenek. Tehát azt mondja, te pedig nyújts ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült a hely. Felrobbant a dinamit. Hát ettől rendült ez meg, ez a hely. Istennek ereje átjárta őket. Betöltötte a szent lélek őket. Megrendült a föld, ahol imádkoztak. Nem az ágy alá bújva imádkoztak. Jaj, Uram, most mi lesz velünk? Imádkoztak, könyörögtek. És startra készen. Úgy imádkoztak ezek az emberek, mint amikor látod a rövid távfutókat, a startpisztoly dörrenését várva. Minden ízunk meg van feszülve. Bam! És azonnal szaladnak is. Így van? Ezt a lelkületet látod bennük. És azt mondja, amikor könyörögtek, megrendült ez a hely, ahol együtt voltak, megtehetek mindjárt szent lélekkel. És bátran hirdették az Isten igéjét. Atya 33, az apostolok pedig nagy erővel, dünamisszal tette bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Tehát ez a bátorság volt bennük, ez az erő, Isteni hatalom volt bennük, a 33. versben olvasod, beteltek szent lélekkel, és a szent léleke, a betöltekezésnek a gyümölcse az volt, hogy mit csináltak? Bátran hirdették az Isten országa evangéliumát. De dinamit robbant ki belőlük. Nem látszott rajtuk, hogy most vertek meg bennünket, és sarokban állunk, és nem akarunk megbántani senkit. De meg nem tértek, pokolba jutok, vagy mégsem. Nincs ilyen. Ezek az emberek égtek az Úrért, és égtek az embereken a szeretettől. Meg akarták menteni az embereket, mert látták, hova tartanak. Látták az életüket, hogy mi lesz ennek a vége, ha tovább is így élnek, vagy most élnek. És akarták, hogy megmeneküljenek. Igaz? Ezért készek voltak válni az üldözést is. Ezért, hogy emberek megmeneküljenek. Mert ezek győztes mentalitású emberek voltak. Tehát üdvösség, ahogy mondtam, szabadulás, megmenekülés, biztonság, oltalom, védelem, ezt jelenti. Nos, másik dolog, amit ad a Szentlélek nekünk, pünkösdi keresztényeknek, halleluja, ez a szeretet. Az erőt, a dinamizmust, a dinamitot, a bátorságot adja a Szentlélek. Jelzem, ez nem habitus függő. Tehát a bátorság nem feltétlenül úgy jelentkezik nálad, mint most nálam, vagy most én prédikálok. Nem ezt jelenti a bátorság. Tehát neked van egy lelki alkatod, egy teremtettséged, ahogy Isten megteremtett és megalkotott. Neked úgy fog működni ez az életedben, ahogy, amilyen te vagy. A te ajándékod révén. Lehet, te bátor leszel, ahogy bekopogtad a szomszéd nénéd, és mondod, mamikám, olyan látom, hogy mindig nehezen hordoz ezt a szatyrot. Én hetente tudok egy órát rászállni, hogy elmegyek mamival bevásárolni, és főhozom a szatyrát. Jó? És ha van kedve, beszélgessünk. Viszik a szatyrot, mami, Isten ereje be tudja tölteni a néni életét. Tud erőt adni? Meg tudja szabadít a haláltól a félelemből? Betegségbe be tudja gyógyítani? De ez oda kell adni az életét Jézus Krisztusnak, aki meghalt a bűneiért. Lehet, hogy így fog történni. Tehát nem vagyunk egyformák, igaz? Vagy egy tanítvány. Jön gitározni tanulni. Még nem tudja. Hogy már Isten emberéhez került. Isten országa polgárához került. Aki tele van dinamittal. De tele van szeretettel. Még nem tudja, hogy a legcsodásabb dolog fog vele történni, ami történhetett. Találkozni fog Isten királyságával. Valakinek az életén keresztül. Ő csak gitározni kezdett jönni tanulni, és sokkal többet kap annál, mint amire számított. Oké. Szeretet. Szeretet három területen működik. Legalább. János 3:16. Mondjuk együtt. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egy nagyszerű igevers evangélium. Azt szokták mondani, ez a legrövidebb evangélium Bibliában. Tömörített, benne van minden. Tehát Isten úgy agapé ezt a világot, az azt jelenti, hogy a világban élő embereket, tehát feltétel nélküli szeretettel szereti az Isten az embert. Tehát az Isten szelleme által megjelenő szeretet egy feltétel nélküli szeretetet hoz be az ember szellemébe és szívébe, hogy tud azt is szeretni, akitől undorodol egyébként. Ez a helyzet. Akivel eszed ágába se lenne két szót se beszélni, de mert Isten szellemének dinamisza, és szeretete szorongat téged, mert meg van írva, hogy Isten szeretete szorongat engem. És azért pár adósságot érzek az evangélium szempontjából irántatok, adósodok vagyok az evangéliumban, hogy ne kározzatok el. Pedig megverték Pált. Jó, megvelik, visszamegy a városba. Visszamegy a városba, ugye megkövezik, imádkoznak érte, vélhetően föltámadt a halálból. És visszamegy, és mit csinál? Erősíti a szentek szívét, hogy maradjon ott eklézsiában a városban az igazság oszlop erős alapja, hogy megtérhessenek a város lakói. Mert ugye, ha nincs gyülekezet, akkor ki fog prédikálni. És már visszamegy. Érthetetlen. Zsidók üldözik minden városba. Minden városban volt zsinagóga, elment a zsinagógába, és prédikált az evangéliumot nekik. És azt mondja, az én üdvösségemről lemondanék, ha tehetném, hogy megmeneküljenek. Az én test szerinti rokonaim. Vér szerinti rokonaim. Hát ez nem Pál apostol volt, hát Pál csiholgatta a fogát, úgy üldözte a keresztényeket. Hát ez nem Pál. Pál, aki üldözi a keresztényeket, nőket, bevet a börtönbe, férjeket, úgy a gyerekek ott maradnak árván. És nem érdekli? Most így szeret. Hát Isten szelleme. Ő hozta a szellemébe, a szívébe ezt a természetfeletti szeretetet. A világ iránt. Azok iránt az emberek iránt is, akiket nem tudnánk magunktól szeretni. Szükség van rá? Hogy Isten evangéliumát erővel, Istenek erejével, és a szeretet mindent legyőz, tudjátok. A legnagyobb erő a szeretet. Erő szeretet nélkül pusztít. Erő szeretettel szabadít. Isten szeretetével. És tehát a világ szeretete, szeretni az elveszett embert személyvágatás nélkül, túl van a mi képességeinken. Egyetértetek ezzel? Hátul is egyetértetek? Túl van a mi képességeinken. Nem tudjuk. Ezért erőt vesztek, amikor a Szent Lélek jön rátok. És tanúim lesztek. Az erő, a szeretet és józanság szellemére van szükségünk. Másik terület, János 13.1-ben azt mondja, jól tudod, hogy honnan jött és hová megy, szerette az övéid mindvégig. Azt mondja, Isten igéje, hogy Jézus Krisztus szeret téged. Az agapé ezt is jelenti. Hogy Jézus Krisztus szeret téged úgy, ahogy vagy. Szeret. Feltétel nélküli szeretettel. Nincs ha, de, mert, kettős pont, stb. Szeretlek és kész, azt mondja. Óriási biztonság. Szeret téged a názáreti Jézus Krisztus, azért adta az életét, érted? Isten szelleme, a szeretet szelleme, ezt is hozza az életedbe. Hogy téged szeret az Isten. Ez egy óriási forrás és tőke arra, hogy tudj szeretni másokat. Ne legyen ez közhelyi a számunkra. A harmadik terület pedig az 1 János 4.20-21-ben szól a Biblia arról, hogy ha nem szeretjük azt, akit látunk, akkor hazudunk, ha azt mondjuk szeretjük azt, akit nem látunk. Ezért azt mondja a Biblia, ez a szereted az Istent, szeresd az atyafiakat is. Tehát a testvérek iránt van a szeretet agapéval. Agapé, ezt is a Szentlélek hozzá el, hogy tudjuk egymást szeretni. És így lehetünk egy gyülekezet. A sokféle ember, ugye rácsodálkozunk erre újra és újra. Sokféle hátterű, sokféle érdeklődési körű, sokféle műveltségű, sokféle családi hátterű ember egy gyülekezetben van. Azért, mert működik Isten szelleme közöttünk. És mindinkább működni tud Isten szelleme közöttünk a szeretet által, annál erőteljesebb a közösség közöttünk. és az egység, és annál több áldás és élet tud bejönni az életünkbe, és rajtunk keresztül ebbe a társadalomba, annál erőteljesebben tudunk világítani ebben a társadalomban. Aztán a harmadik dolog, amire szükségünk van, amit hoz a Szent Szellem pontosabban, a józanság. Józanság. Ami azt jelenti, egészséges gondolkodásmód. Egészséges gondolkodásmód. Nos, erre vonatkozólag nézzünk egy igét, Tituszhoz írt levél második fejezetből, a józanságról. Nézzünk meg tanítást a Bibliából. Tituszhoz írt levele Pál apostolnak második fejezet. 3-5-ig. Olvasom az elsőtől ötödik versig. Titus 2:1-5. Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok. A hitben, a szeretetben és az álhatatosságban egészségesek. Ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek. Senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borívás rabjai, tanítsanak a jóra, neveljék józanságra a fiatalasszonyokat, hogy ezek is szeressék férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk ér egy gyalázat az Isten igéjét. Milyen divatja múlt! Borzasztó! Hát na, ez a Pál azért tanulhatna már egy kicsit. Én azt gondolom, hogy Pál beszél Isten szellemének bölcsessége által a boldog család életről. És azt mondja, ahhoz, hogy boldog család életet élj, ahol az egészségesen kell gondolkodjál. A szerepedről, a felelősségedről, a hozzáállásodról, a viselkedésedről. Ahhoz, hogy egészséges módon tudj visszajönni a munkához, a főnöködhöz, a szüleidhez, bibliai módon tudj viselkedni, ahhoz egészséges gondolkodásmód kell. Az egészséges gondolkodásmód pedig azt jelenti, hogy a fertőzéstől felszabadító gondolkodásmód. Tehát nem megfertőzött. Mert egyesek gondolkodását e világ istene ugye elvakítja, letompítja. Isten igéje pedig azt mondja, azt tanítja, hogy józanok legyetek. Tisztán és egészségesen gondolkodjatok. Isten igéje pedig segít nektek, hogy ez a tiszta, világos, egészséges gondolkodásmód legyen bennetek. És hát itt olvasgassátok például fiatalasszonyok, idősasszonyok, férfiak, idősek, hogy mit tanít az Isten igéje. A társadalmunk mennyivel előrébb lenne, ha ezek az igék párosulnának ezzel az Isten szellemétől, a józansággal. Isten szellemére van szükséged, hogy józan tudja maradni a gondolkodásmódod ebben a világban. Mert a propagandáját ez a világ nyomatja ezzel. És figyelj, keresztény körülben is lehet mosolyognak rád. Túlhaladtunk rajta. 6 nap alatt teremtette a világot Isten. Ugyan már. Igen. Igen. Neki ez nem probléma. Lassan a tudósok is rájönnek. Jó. És mit csinál az egyház? Igazodik a világi bölcsességhez. Meghamisítja az evangéliumot. Ahelyett, hogy józanul gondolkodna Isten szelleme által. Mennyire aktuális pünköskor venni a Szent Szellemet, erőt, szeretetet, józanságot. És aztán, amikor erről beszél Pál, hogy mihez adja Isten az erőt, a szeretetet Timóteusnak ott most abban a helyzetben, azt mondja neki, ne szégyelj. Először is ne szégyeld Martyrion-t, a tanúságtételt. A Jézus Krisztussal való tanúságtételt ne szégyeld. Tehát ezek szerint Timóteusnak volt egy kihívás az életében, mert valószínűleg a pogányok többségben voltak Efézusban, mint a hívők. Tehát ne gondold azt, hogy Efézusban úgy hagyta ott a gyülekezetet Pál, az egész város megtért. Mindenki megtért. Bezárták az Artemis templomot, nagy lakatot raktak rá, és mondták, hogy átköltöztünk a Szentlélek utcába, a baptista imaházba. Jó, tudjátok ezt csak mindegy hol. A gyülekezetben, új szövetség gyülekezetben. Nem ez volt. Óriási ellenállás volt ugyanúgy a városban. És sokkal többen voltak, akik a széles úton jártak, akik nem akarták befogadni az evangéliumot, ott is, akkor is. És bizony Timóteusnak az, hogy fölválja az evangéliumot, és ne legyen gyáva, az kell erő. És amikor látta sok mocskot, amit csinálnak ezek, a bálványimádást, akkor fölvagdosták magukat, akkor paráználkodtak Isten tisztelet címén, akkor, amitől fölfordult a gyomra, hát kellett hozzá szeretet Istentől, hogy ezekkel még szóba álljon utána. Amikor éppen akkor józanodnak kifelé. Igaz? És kellett neki józanság, hogy helyes ítéletet hozzon és döntéseket hozzon, mikor gyülekezetbe szűrem kellnek be ezek a dolgok. Vagy amikor tanítja az Isten egyházát. Vagy amikor forgódik ebben a világban, hogy ne eredjen bele ebbe a világba. És ne hamisítsa meg az ő gondolkodásmódját. Ne ő torzuljon el, hanem ő legyen világossága. Mert az egyház hivatása, hogy világosság legyen ebben a világban. Só legyen ebben a világban. Ízét el ne veszítse. Ez meg erő kell. Ez meg szeretet kell. Ez pedig józanság kell Isten szerem által. Igaz? Minden nap. És aztán ne szégyd el az evangéliumot. És Pál azt mondja Timóteusnak, hogy ne szégyelj engem sem, aki fogoly vagyok az Úrért. Mert azt mondja a második rész elején, hogy pontosabban 1.15-ben, tudod, hogy az Ázsiában lévők mind elfordultak tőlem, stb. Timóteus, amikor beszélgetni fogsz az emberekkel gyülekezetben, azt fogod látni, hogy többen szégyelnek engem. És talán azt mondogatják, hogy Pál csinált valamit, azért került börtönbe. Amikor Ázsiában fogsz találkozni a hívőkkel, akkor lehet néhányan úgy fogsz beszélgetni, hogy azt fogják mondani, figyelj ide, hát a rómaiak elfogták Pált, mi is itt a római birodalom része vagyunk, hú, veszélyes. Fordítsuk magyarra. Figyelj ide, hát a pásztorról írnak az újságban, hogy fölállt és azt mondta, hogy az iszlám ártalmas az emberek számára. A tanítása nem egészséges, nem visz bennünket a mennyországba. A homoszexualitást nem pártolja a Biblia. A homoszexuális bűn. És a homoszexuális ember szeret az Isten, de meg akarja szabadítani. És az arab embereket is szereti az Isten, és meg akarja őket menteni. Ábrámra nézve, hogy hívők legyenek. Higgyenek Jézus Krisztusban, aki szerezte és betöltötte a hitet. És hírek az újságokban. Ennek a gyülekednek a lelkipásztora kiáll az Isten igazsága mellett, ezért most ombudsmannál van, perelik, elfogták. És tudják a hívők, hogy ha ők mellé állnak, ugyanezt fogják követni, akkor rájuk is hasonló dolog várhat. Ha valaki föl kell a gyülekezetbe, föláll vezetőnek, és ugyanezt a vonalat fogja továbbvinni, akkor a következő lesz. Ez volt a helyzet. Ekkor a gyülekezetben. És azt mondja Pál Timóteusnak, hogy sírok, mikor rád gondolok, alig várom, hogy lássalak, de ne szégyelj engem az öreg Pált. Hanem vállald el a szenvedést is. Ne tagadj meg engem, mert én a bilincseket Krisztusért viselem. Isten ország evangéliumáját viselem. De ugyanez a helyzet, amikor Krisztus mondja, hogy ha valaki szégyel engem ezelőtt a bűnös és paráza nemzedék előtt, azt én is szégyelni fogom az ég angyalai és az én mennyei atyám előtt. Arról is szól az ige, ha ciki, azt mondja, hogy én hívő vagyok. Az osztályban, a munkahelyen, a kollektívában, akkor is nem szégyellem az én Uramat Jézus Krisztust, és nem szégyellem az ő szolgáit sem. Mi akkor is, ha őket most meg fogják húzgálni esetleg. Azért, mert kiálltak az evangélium igazságáért. Vajon hányan maradtok ebbe a gyülekezetbe, a gyüleket vezetőjét meghúzgálják. Nem tervezem, szólni sem, nem ez a perspektíva előttem. De az biztos, hogy én kérem Isten szellemének erejét, és szeretetét és józanságát, hogy bármi helyre kerülünk is, meg ne alkudjunk. Én nem akarok. És az ige szól a hívőknek is. Negyedik részen Pál figyelmezteti Timóteust, figyelj Timóteust, fogod látni a gyülekezetben az embereket, akik el fognak hagyni téged. El fognak menni a gyülekezetből, mert kemény a tanítás. Mert ára van annak, ha azt fogják elhinni és elfogadni, ami az Istenigében benne van. És el fognak menni, és keresnek maguknak tanítókat. Megkeresik a show business kereszténységet. Amely nem kell változnod, csak érezd jól magad. Élhetsz úgy, ahogy akarsz, csak érezd jól magad. Vagy vedd fel a mi vallási címkénket. Legyél ilyenista, olyanista, tartoz ebbe az egyházba, abba az egyházba. Hoho, még ha adakozol is, a világ legjobb embere lehetsz. Majd mi elvégezik az Isten szolgálatát helyetted, te csak ül a padban nyugodtan. Újra kényelmes. Hát annyi fáradtsága jár Istennek szolgálni. Annyi mindent csinálhatnék, videójátékozhatnék, filmet nézhetnék, szórakozhatnék, foci meccsre mehetnék. Annyi mindent lehetne csinálni. Hát megértheti az Úr. Én meg szolgálom itt őt. Keresni kell egy másik gyülekezetet. Hát erről beszél Pál. Hogy ne szégyelj engem, azt mondja, aki bilincseket viselek az evangéliumért. Mint egy gonosztevő, azt mondja mások. El tudjuk-e mondani itt együtt, hogy hűséges leszek, mint halálig. Nem adom a szívem a gyávaságnak. Szívemet Jézus Krisztusnak adom, hogy az erő, a szeretet és a józanság szelleme betöltsön teljesen. Nem szégyellem azokat, akik radikálisan készek képviselni az Isten országa evangéliumát, még akkor sem, ha ez hátrányos számomra. Van, aki bólogat. Halleluja. Krisztus ugyanúgy már eldöntötte. Hát élek többé nem én, hanem Krisztus él bennem. És azt az életet, amelyet a testben élem, a Krisztus Jézusban, az Isten fiába tett hitbe élem. Amen. Álljunk most fel az Úr elé, jó, és imádkozzunk együtt. Szeretném, ha elcsendesednétek, és akkor akik egyetértetek ezekkel a gondolatokkal, ezzel az imádsággal, amit olvastam, azzal együtt, hogy jól tudjátok, hogy Isten igéje nem arról beszél, hogy ezeket emberi erővel, emberi szeretettel, emberi értelemmel, okoskodással be lehet tölteni, hanem megértették, hogy Isten szellemének ereje, szeretete és józansága szükséges az ő életükben, mert ők Krisztust akarják követni. Mert akik Krisztust akarják követni, azoknak szükségük van a Szentlélekre. Akik nem Krisztust akarják követni, csak úgy akarnak csinálni, mint akik Krisztust követik, azoknak nem kell a Szentlélek. Nincs rá szükségük. Csak nyűg rajtuk, mert mindig figyelmezteti őket. Mindig szólongatja őket. Buzdítja őket a bizonságtevésre. Buzdítja őket a jó cselekedetre. Csak a bajuk van vele. De akik igazán Krisztust akarjuk követni, nekünk nagyon nagy szükségünk van az erőre, a bűnnel szemben való szembenállásra, harcra, győzelemre, erőre az evangélium prédikálásához, hirdetéséhez, a magunk módján, lehetőségeihez képest, ahogy Isten elhívott bennünket, amilyen lehetőséget nyit előttünk nap, mint nap. Szükségünk Isten szeretetére, és szeressük az embereket úgy, hogy vannak, hogy bennünket fogad el az Isten, és szeret bennünket. És a józanságára van szükségünk, hogy helyesen gondolkodjunk, és helyesen ítéljünk Isten igéje szerint, bármivel is találkozunk szemben az életben, saját életünkben, család életünkben, társadalomban. És hadd mondjam nektek, amikor Jézus Krisztushoz oda mennek, hogy Heródes hívott téged, akkor azt mondja, mondjátok el annak a rókának, ma meg holnap ördögöket űzök, beteget gyógyítok. De lehetetlen, hogy az embernek fia Jeruzsálemen kívül szenvedjen. Jézus rókának nevezi Heródest. Ugyanakkor, igen, mondja, imádkozzatok a megtérésükért. Nincs a kettő ellentétben egymással. Ha az ember azt mondja, hogy a mai politikai vezetőink hazugok, csalók, rókák, kétszínűek, valószínűleg Jézus ezt mondaná rájuk. és imádkozna értük, hogy szabaduljanak meg, és térjenek meg. De Jézus sosem mondta a jót rossznak, és a rosszat sem jónak. Bátor helytállásra van szükségünk. Ha Isten országát, Isten ország evangéliumát kívánjuk képviselni, és olyan sók akarunk lenni, amelyek íze, az a régi, ugyanaz, mint ami Krisztus idejében volt, amik Pál és Timóteus idejében, életében lehetett. Imádkozzunk így. Menj, Atyám! Az Úr Jézus Krisztus nevében jövök hozzád. Kérlek, bocsáss meg nekem, amikor gyáva voltam, amikor nem mertem szólni, amikor megbénultam, és nem mertem tenni azt, ami neked kedves. Bocsáss meg, Uram, hogy nem a győztesek útját jártam, hanem a vesztesekét ezekben a helyzetekben. Most kérlek téged, adj nekem hűséges szívet. És ígérem, Uram, hogy a te erőd által hűséges leszek, mint halálig. Nem adom a szívem a gyávaságnak. Szívemet neked adom, Jézus Krisztus. Hogy az erő, a szeretet és a józanság szelleme töltsön be. Töltsön be teljesen. Nem szégyellem azokat, akik radikálisak és radikálisan készek képviselni az Isten országa evangéliumát. Még akkor sem, ha ez hátrányos számomra. Köszönöm, hogy meghallgattál, hogy szeretsz, hogy megváltottál, megszabadítottál. Nálad biztonságban lehetek. Enyém az örök élet, és a mennyei örökség. És már megáldasz a földön is, hogy téged kövesselek, és szolgáljalak azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül neved. Az Úr Jézus nevében, az Atya Isten dicsőségére, a Szentlélek ereje által. Amen.